Fölmerül a kérdés, hogy vajon az MKP, amely vitathatatlanul, mint etnikai párt, a budapesti kormány stratégiai partnerének minősül, vajon a szövetség esetében is ugyanígy lesz-e? Szijjártó Péter elég egyértelműen fogalmazott, a szövetség minden jel szerint megfelel annak a kritériumnak, hogy etnikai pártként működjön, és a magyar közösség érdekeit szolgálja, ilyen esetben pedig a budapesti kormánynak kutya kötelessége úgy tekinteni erre a kérdésre, hogy stratégiai partnerként viszik tovább az ügyeket, ami abban fog megnyilvánulni, hogy bármilyen alkalommal, amikor Szijjártó Péter Szlovákiába látogat, akkor meghallgatja a magyar párt képviselőinek a véleményét.
Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Nagyítót látják, a Ma Hét Média Család politikai háttérműsorát. Vendégünk a stúdióban, ahogy azt már megszokhatták, Kolák Zsolt. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, Krisztián, köszöntöm a kedves nézőket!
Néhány hét elteltével újra Pozsonyban járt Szijjártó Péter Magyarország külügyminisztere, és a formálódó szövetség a magyar párt pártelnökeivel tárgyalt, ugye Forró Krisztiánnal, Mózes Szabolcsal és Solymos Lászlóval, és hát voltak érdekes bejelentések, követtem élőben a sajtótájékoztatót a Ma Hét Facebook oldalán keresztül, hát izgalmas volt.
Arra gondolsz, hogy járványügyi lazításokat jelentett be, némileg váratlanul.
Igen, és néhány érdekes
és külügyminiszter.
Újságírói kérdésre is sor került.
Amennyiben a magyarországi belpolitikát.
Is, igen, talán kicsit fölösleges volt, de mindenképp érdekes.
Kezdjük talán a járványügyi bejelentésekkel, hiszen véletlenül ez érdekli legjobban a közvéleményt. Azt látjuk, és ez megalapozott, javul a járványhelyzet. Bár Szijjártó Péter maga is óvatosan fogalmazott, és azért hozzátett egy megjegyzést, hogy ha ez a járványhelyzet javulás továbbra is kitart, akkor beszélhetünk arról, hogy június 24-től lényegében korlátozások nélkül lehet átjárni a szlovák-magyar határon, ami ugye belső schengeni határnak minősül. Megnyitják azokat a határátkelőket is, amelyek jelenleg lezárva vannak.
Tehát az összes kis határátkelőt.
Így van, tehát lényegében azokat, akik vagy munkavállalás miatt most kerülni kell, nagy utat kell megtenniük, kerülőutat megtenniük, ők most felélegezhetnek, hiszen már nem pusztán arról van szó, hogy a beoltott személyek számára megszűnt az adminisztratív ellenőrzés, hanem ennél egy jóval nagyobb lépést tehetünk meg. Ez ugye egy örvendetes lépés, hiszen szeptember óta, hát 3/4 éve idestova már lezárásokkal kellett számolni.
Tehát tulajdonképpen visszaállunk a pre-covid idők rendszerére, azaz sem határellenőrzés nem lesz, és minden olyan határátkelő, ami nyitva volt a koronavírus előtt, az most újra nyitva lesz.
Igen, így van.
Erről van szó.
És hát ugye tegyük hozzá, ez az egyik olyan fontos pont, amely előkerült a néhány héttel ezelőtti tárgyaláson is, amikor még Szlovákia és Magyarország nem tudtak megegyezni, egy elhúzódó államközi tárgyalás zajlott. A kérdés akkor az volt, hogy vajon az oltottak számára milyen lehetőségeket, milyen könnyítéseket lehet biztosítani. Tegyük azért hozzá, hogy ez egy nagyon fájdalmas pillanata volt a járványnak azt megélni, hogy szeretteinktől, barátainktól voltunk elválasztva, akik oda átlaknak, Magyarországon laknak, és ez valóban egy fontos előrelépés, az egyik legfontosabb célkitűzése akár a felvidéki magyar pártoknak is, és talán szimbolikus az, hogy éppen itt jelentette be a felvidéki magyar pártok sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter miniszterelnök ezt a könnyítést.
Szimbolikus? Ezt magyarázd meg egy kicsit, kérlek. Minek a szimbóluma lehet ez?
Annak a szimbóluma, hogy összetartozunk, és a felvidéki magyar pártok által vállalt felelősség, amit a közösség iránt éreznek, az ilyen módon is megerősítést nyer.
Tehát politikai üzenete is van annak, hogy Szijjártó a három pártelnök gyűrűjében jelentette be ezeket az enyhítéseket.
Uh-huh. Igen, tegyük azt is hozzá, hogy ahogy említetted, újságírói kérdések kapcsán Szijjártó Péter válaszolt arra is, hogy milyen megítélés lesz a szövetségnek a budapesti kormány szempontjából. Ezt éppen magunk kérdeztük.
Igen.
Ami szerintem azért fontos, hogy ezt megerősítse a külügyminiszter, mert ugye fölmerül a kérdés, hogy vajon az MKP, amely vitathatatlanul, mint etnikai párt, a budapesti kormány stratégiai partnerének minősül.
Hát évtizedes hagyományai vannak ennek tulajdonképpen.
Vajon a szövetség esetében is ugyanígy lesz-e? Szijjártó Péter elég egyértelműen fogalmazott, a szövetség minden jel szerint megfelel annak a kritériumnak, hogy etnikai pártként működjön, és a magyar közösség érdekeit szolgálja, ilyen esetben pedig a budapesti kormánynak kutya kötelessége úgy tekinteni erre a kérdésre, hogy stratégiai partnerként viszik tovább az ügyeket, ami abban fog megnyilvánulni, ez elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy bármilyen alkalommal, amikor Szijjártó Péter Szlovákiába látogat, akkor meghallgatja a magyar párt képviselőinek a véleményét, megosztják a tapasztalatokat, tehát ahogy eddig is volt az MKP esetében, a szövetség esetében ez a stratégiai partnerség tovább fog élni.
Ha jól értelmeztem Szijjártó Péter külügyminiszter úr szavait, te ott voltál, javíts ki, hogyha tévedek, de tulajdonképpen ő amellett tett hitet, hogy a magyar kormány Szlovákiában stratégiai együttműködést egy etnikai alapú ért magyar párttal képzel el, képzelt el, és a jövőben is ez így marad. Tehát tulajdonképpen Szijjártó azt mondta ki, hogy magyar pártra van szükség, a magyar kormány is a magyar párttal akar együttműködni a Szlovákiát érintő, illetve a felvidéki magyarságot érintő kérdésekben.
Nyilvánvalóan Magyarországnak nagyon fontos érdeke az, hogy az államközi viszony az legalább ilyen szinten maradjon, ahol most tart.
Persze.
Az elmúlt 11 év, a polgári kormány 11 éve az arról szólt, hogy a szinte fagypont közelében hűlt szlovák-magyar kapcsolatokat sikerült előbb fölmelegíteni, majd olyan pontra fejleszteni, ahol már szintén arról beszéltünk, hogy stratégiai partnerség van a két ország között, hiszen közös ügyeket visznek az európai politikában, Közép-Európa érdekeit Szlovákia is felismeri és képviseli, még ha sokan gyenge láncszemként is tekintenek Szlovákiára, azért ez az együttműködés ez teljesen nyilvánvaló, ezek a vitás kérdések ellenére is adott esetben. Tehát Magyarországnak az elsődleges érdeke az, hogy Szlovákiával ez a jó viszony megmaradjon, de természetesen legalább ennyire fontos Magyarországnak az is, hogy a felvidéki magyar közösség betölthesse azt a szerepet, hogy ezzel kapcsolathoz hozzájárulhasson. Ezt elsősorban úgy tudja megtenni, ha a parlamentben jelen van a felvidéki magyarság képviselete. Tehát a magyar kormány elsődleges érdeke az, hogy legyen egy szervezett képviselete a felvidéki magyarságnak. Ez azonban nagyon fontos, Magyarország ezt helyettünk nem tudja megoldani. Ezt hangsúlyozta Szijjártó Péter külügyminiszter is, hogy abban a megoldásban, amit a felvidéki magyar pártok választanak, nem fognak beleszólni. Ellenben minden lehetséges módon támogatni fogják ezt a közös igyekezetet, jelesül egy-egy ilyen kiállással, szimbolikus üzenettel, politikai kiállással, amely erősítheti a felvidéki magyar választók körében azt a meggyőződést, hogy a felvidéki magyar pártszövetség sikeres lehet.
Nagyon érdekes, amit itt elmondtál, és lepillantok ide magam mellé az asztalra. Kiválóan rezonál arra, amiről Orbán Balázs, a miniszterelnökség miniszterhelyettese beszélt most az aktuális Magyar Hét heti labban megjelent interjúnkban. Múlt héten volt módom Orbán Balázssal interjút készíteni. Ugyanez a kérdés ott is fölmerült, amit itt te is érintettél, hogy azért van egy észrevehető ellentmondás a felvidéki magyarság érdeke és a, hogy is mondjam, a közép-európai nagystratégiai vagy középstratégiai érdekek között. Ezt felvetettem Orbán Balázsnak is. Ő erre úgy reagált, szinte ugyanazt mondta el, amit itt te az előbb. Ő is arról beszélt, hogy hát vannak bizonyos kérdések, amelyekben a magyarok, szlovák, Magyarországnak és Szlovákiának kormány szinten kell együttműködnie, és addig, amíg a magyar párt ebben kormány szinten nem képviselteti magát, addig úgy kell lavírozni a magyar kormánynak, hogy a felvidéki magyarok érdekeit is szem előtt tartja, de ugyanakkor azokat a stratégiai kérdéseket, mint ami a közép-európai együttműködés szintén figyelembe veszi, és szintén szem előtt tartja.
Nem egy ponton könnyű vitatkoznék a felvezetéssel, mégpedig azzal, hogy a felvidéki magyarság érdeke az nem lenne azonos a közép-európai együttműködéssel. Én azt gondolom, hogy a nemzetek Európája egyszer megvalósulhat, akkor az pontosan erősíteni fog minket, és nem gyengíteni. Ugyanis a nemzetek Európája az nem a nemzetállamok Európája, abban ugyanúgy helye van az őshonos kisebbségeknek is, vagy őshonos közösségeknek is, mint az államalkotó nemzeteknek. És ha ezt felismerjük mi itt Közép-Európában, jelesül Szlovákia is ezt felismeri, és azért mutatnak jelek, hogy egyre inkább felismerik, hogy az itteni magyarság erősíti az országot, és nem gyengíti, akkor szerintem ebben a kérdésben is, ha léteznek is ilyen ellentmondások, vagy úgy érezhetjük, hogy sokszor az érdekek akár ütköznek is, ezek feloldhatók lesznek. Ehhez persze türelemre és éles látásra van szükség, de leginkább politikai képviseletre. Azok az ellentmondások, amikre most utaltál, az abból származik, hogy jelenleg a szlovákiai magyarságnak nincs parlamenti képviselete, szervezett parlamenti képviselete. Ha van képviselet, azt egy-egy személy viszi, és ilyen módon keletkezhet olyan látszat, hogy a felvidéki magyarság érdekei nem azonosak azzal, hogy egy szervezet képviseletre van szüksége. Hangsúlyozom,
persze, de ezt én nem is mondtam, bocsánat.
ez nem igaz, de hát a következtetés az lehet, hogy ebből fakadhat, és a félreértés is ebből fakadhat. Nekem meggyőződésem, hogy érdekazonosság van Magyarország érdekei, a felvidéki magyarság érdekei és a közép-európai együttműködés között. Ha ezeket a kérdéseket mi közösen tudjuk munkálni, az mindenkinek az előnyére válik.
Maradjunk még egy picit a sajtótájékoztatónál. Itt az elején fölvezettük ezt a témát, érintettük egy pillanatra egy érdekes és felesleges kérdésnek nevezve, hogy az egyik szlovák liberális portál magyar újságírója arról kérdezte Szijjártó Pétert és a három magyar pártelnököt, hogy mit szólnak a Budapesten elfogadott, hát pedofil törvénynek apostrofálják, de rögtön egy éles indulatokat váltott ki a magyar ellenzék köreiben, melegellenesnek nevezték. Szóval mit szólnak ehhez a törvényjavaslathoz, ami már tulajdonképpen nem is törvényjavaslat, mert hogy elfogadásra került. És én azt hiszem, magam is egy picit meg vagyok lepődve ezen, hogy mind a három pártelnök igen korrekt és politikailag életválaszt adott.
Mert hogy valóban az a helyzet, hogy nekünk nem dolgunk beleszólni a magyarországi belpolitikába, legalábbis a politikai képviseletünk nem erre hivatott, a mi dolgainkat itt kell megoldani Szlovákiában, és nem szerencsés az, hogy adott esetben a magyarországi kampány, hiszen már a kampányt látjuk a szemünk előtt, ha azt bármilyen módon, ilyen vagy olyan módon befolyásolnánk, és azért egy fél mondatot még megér a dolog, hiszen azért a kérdés úgy is feltehető, hogy vajon van-e dolgunk azzal, hogy egy kisebbséget legyen szó, szociokulturális
kisebbség. Benne is volt a kérdésben ez a furcsa párhuzam, igen, térjünk ki erre.
Tehát a szociokulturális kisebbségről, amilyenek a melegek, vagy a más szexuális orientációjúak kérdése, vagy a nemzeti kisebbségek ügye, ez vajon összevethető-e? Azért nem szerencsés ez a párhuzam, mert látjuk, az Európai Unióban evidenciaként kezelik a szociokulturális kisebbségek felzárkóztatását, egyenjogúsítását, és mekkora erőfeszítésekbe telik, hogy az őshonos közösségek esetében ugyanez napirendre kerüljön, látjuk, hogy olyan sok
akár a minority safe-pack, akár a nemzeti régiók ügyében.
Így van, pontosan. Tehát én nem gondolom szerencsésnek a nemzeti
nagyon finoman
kisebbségek
ezzel a
védelme szempontjából, hogy ezt a kérdést ilyen módon közös platformra hozzuk. Természetesen ez a kérdés föltehető, és fontos is, hogy erről adott esetben beszéljünk, de a közösségünk érdekét az nem szolgálja, ezt a két kérdést összekötjük, ez meggyőződésem.
Beszéljünk akkor egy kicsit erről a pedofil törvényről, és egy kicsit a magyar belpolitikáról, mostanában kevés teret kap ez itt a műsorunkban. Ugye rögtön, ahogy megjelent a törvényjavaslat tartalma vagy részletei, szerintem a nézőink is kitalálják, kapásból föl lehet sorolni, hogy mely társaságok és szervezetek, akár a TASZ, akár a Labrisz Egyesület, akár a Helsinki Bizottság és a többiek kiadtak egy hosszú közleményt arról, hogy orosz mintára, és itt szándékosan idézi ezek, mert ezt azóta a teljes ellenzéki sajtó átvette, 2013-ban Oroszországban elfogadott putyini mintájú törvényt vezetne be Orbán Viktor és kormánya. Ez a jelző, ez egy ilyen epiteton ornánszként, mint leleményes Odüsszeusz, most már végigkíséri, hogy orosz mintájú pedofil törvény a magyar belpolitikát, és hát most tüntetés is volt, néhány ezer, mások szerint 10 000 körüli tüntető volt a Kossuth téren a törvény elfogadás ellen, úgyhogy újabb ilyen kultúrharcos frontvonal vagy lövészárokásás alakult ki. Ugyanakkor vannak elemzők, akik szerint Orbán Viktornak ez egy kiváló húzása volt, mert hogy sikerült egy elég hegyes éket verni az ellenzék összefogásba azzal, hogy egyetlen ellenzéki pártként a Jobbik nem merte meghúzni azt, hogy nem szavazza meg ezt a törvényt.
Én azt gondolom, hogy ha ezek az elemzők ezt mondják, igazuk van egyfelől, másfelől pedig azt is lehet látni, hogy a Fidesz egy csapdát állított az ellenzéknek, amiben megint sikerült besétálniuk. Ugyanis miről van szó? A pedofil törvény eredetileg arról szólt volna, hogy a kiskorúkkal szemben elkövetett erőszak, szexuális erőszak az büntethetővé, szigorúban büntethetővé váljon. Ami ellen természetesen senkinek nem lehet semmilyen kifogása, ez kétségtelenül, akár még az ellenzék szemüvegén keresztül is egy támogatható törvény. No de a Fidesz egy olyan módosítót kezdeményezett, amiben beleírták, hogy milyen módon a kiskorúakat a más szexuális orientációra utaló előadásokat, vagy bármiféle tévéműsort zárjuk ki, ennek a lehetőségét, és az iskolában sem kapjon helyet, olyan tartalmú szexuális felvilágosítás, amiben helyet kapna akár a nem változtatás kérdése, akár a más szexuális orientáció idézőjelben népszerűsítése. Ez pedig természetesen már a jó magyar kultúrharcos szokás szerint a maga lövészárok háborúját kiváltotta. És hát ugye, ha mindezt a közelgő választás kapcsán szemléljük, akkor jól látjuk, hogy valami hasonló helyzet keletkezett, mint tavaly tavasszal, amikor a felhatalmazásiként elhíresült törvénnyel sikerült hasonló helyzetbe hozni az ellenzéket a Fidesznek, hiszen ott ugye nem volt meghatározva a felhatalmazásnak az időtartama, amit jó ellenzéki szokás szerint azonnal elutasítottak, ami kommunikálhatóvá tette, hogy az ellenzék nem érdekelt a járványhelyzet leküzdésében, egyedül a kormány küzd a koronavírussal.
Szabad ne feled, de milyen érdekes, hogy a pedofil törvény az orosz mintájú Putyin kommunista baloldali elnyomás,
az meg a német
felhatalmazási törvény meg a hitleri törvényel voltak párhuzamot. Mi jön kapóra, mikor?
Magyarán persze most erre azt mondhatja az ember, hogy a politikában a húzások azok ritkán ízlésesek, és ilyen módon a kormány is megérdemli a maga bírálatát, de az ellenzék politikai felkészületlenségét újra élesen láthattuk, és a másik, ami meg szintén a Fidesz idézőjeles győzelme, az pedig az, hogy az ellenzék megosztottan voksolt ebben a kérdésben, hiszen a Jobbik, nem is tudom, hogy fogalmazzam, hiszen azt mondanám, hogy a maradék választói bizalmát, hogy megőrizze, talán nem helyesen fogalmazok, a régi választóinak a bizalma felé kacsintva ezt a törvényt megszavazta, mert nem is tehetett egyebet. Persze azzal a megszorítással majd, hogyha kormányba kerülnek, akkor ezeket a...
Igen, Jakab Péternek volt egy mondása, hogy bocsi, majd megoldjuk.
Igen, homofóként megbélyegzett módosítást, ezt meg kiveszik belőle. No, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a formálódó, egységesülő ellenzék az most megint egy látható töréstonnal szenved el, és úgy el tudom képzelni a baloldali választótábort, hogy ez milyen bizalomvesztést okoz Jakab Péter felé.
Hát bocsánat, a Momentum egyik politikusának már volt egy ilyen megjegyzése, hogy srácok, tartoztok egy bocsánatkéréssel a Jobbik felé.
Igen, tehát itt igazából az a kérdés, hogy hogyan tudta volna az ellenzék mindezt kivédeni, véletlenül nehezen.
Próbáljunk meg egy kicsit gondolkodni ezen.
Hát voltak ilyen feltevések, nem magamat idézem, hanem olvastam ilyen kommentárokat, hogy ha egységesen megszavazzák, akkor adott esetben kisebb politikai veszteséget követnek el, vagy szenvednek el.
És a bojkotról is volt szó.
Bojkotról is, egyéb lehetőségekről valójában, és ez már az én meggyőződésem, ebből sokkal jobban nem lehetett kijönni. Emlékszem, amikor arról beszélgettünk néhány hete, hogy a Fidesznek olyan témákat kell találnia, amivel a korábbi választási kampányokhoz hasonlóan megint csak uralni tudja a közéletet, és annak a célnak is meg kell felelni, hogy megossza az ellenzéket. Ez egy ilyen törvény.
Ez sikerült ezzel a
Viszont ez azért atombombasnak szerintem nem minősül.
Persze, persze.
Mondjuk azt, hogy a választási kampánynak a jelen szakaszában a Fidesz megint egy jót húzott a saját szempontjából, az ellenzéket sikerült a saját szabályai szerint mozgatni, úgy is fogalmaztunk, hogy a csapdába vezetni. Azonban tegyük azt is rögtön hozzá, hogy ez a törvény még akár vissza is üthet, ha a választási kampány arról fog szólni, hogy kinek milyen a magánélete, és hogyan és mit titkol az életében, és akár leleplezések történnek kormány oldalon, akkor az viszont már a veszteség rovatba fog bekerülni.
Érdekes egyébként, hogy ezt mondod, de hát nevezzük nevén, Szájer József neve nem került szóba itt az elmúlt napokban. Én legalábbis nem találkoztam vele, hogy ezt a Fidesz szemére hánták volna.
Hozzá kell tegyem, hogy...
Itt ugyanis, bocsánat, itt gyermekvédelemről van szó, nem valami meleg, illetve homoszexuálisok elnyomásáról.
Igen, csak tegyük hozzá, hogy a magyar kampányoknak az a sajátossága, hogy igencsak durva. És én azt jósolom, és talán nem vagyok messze a valóságtól, ha azt gondolom, hogy a 2002-es kampányt is meghaladóan durvának ígérkezik a következő évi választás kampánya, leginkább azért, mert az ellenzék esélyt lát most arra, hogy a Fidesz kezéből kiragadja a kormányrudat.
És ilyen vice módon, versa.
És vice versa, tehát természetesen senki sem fog szűzlány módjára viselkedni a kampányban. Ha fogást tudnak találni magánéleti kérdésekben fideszes politikusokon, ezt meg fogják tenni, és ilyen módon a fagyi visszanyalhat. Kérdés az, hogy hasonló törvények és hasonló politikai marketinghúzások várhatók-e a Fidesztől. Én azt jósolom, hogy igen.
Például milyen területen? Van esetleg erre tipped? Most itt adópolitikai reformokról beszélt Orbán Viktor nemrég.
Igen, az egy része a kampánynak nyilván az eredménykampára fog épülni, bár hozzá kell tegyem, hogy magyarországi tapasztalatok azt mutatják, hogy sikeres eredménykampányt nagyon nehéz.
2002-ben nem sikerült.
2002-ben nem sikerült, sokkal inkább érzelmekre kell hatni, és leginkább a negatív érzelmeket felébreszteni. Ez a kampányfogás is nyilván erről szólt, és hasonlók várhatók. Nem vagyunk a Fidesz marketingesei, hogy ezt most kitaláljuk. Szóval azt gondolom, hogy ha van Magyarországon felkészült profi párt, ami a kampányokat jól láthatóan képes irányítani és vezetni, akkor az éppen a Fidesz. Úgyhogy nem lepődünk meg, hogyha hasonló csapdahelyzetekben találja magát majd még a Magyarország ellenzék a következő hónapokban.
Zárásul, harmadik témaként akkor külpolitizáljunk egy kicsit. Hát nem mehetünk el szó nélkül a tegnapi nagy találkozás, a nagy randevú mellett, ugye Genfben Joe Biden és Vladimir Putin, amerikai, illetve orosz elnök találkoztak, kezet ráztak, bevonultak egy szép könyvtárszobába. Ott volt egy kis lögdösődés, nem tudom, hogy láttad-e a felvételeket, illetve a nézők látták-e a felvételeket. Állítólag úgy az orosz biztonságiak, mint az amerikai biztonságiak, és úgy az amerikai újságírók, mint az orosz újságírók összeszólalkoztak, még valami lögdösődés is volt, tehát fizikai atrocitásra is sor került. Nagyon szórakoztató volt egyébként a képsor, hogy mind az orosz, mind az amerikai elnök kicsit így meghökkenve nézte, hogy hát mi a fenét csináltok, srácok. Aztán béke lett, volt egy viszonylag hosszú tárgyalás, és utána két nagyon érdekes sajtótájékoztató.
Tegyük hozzá, hogy ebből a hír az, hogy találkoztak.
Igen,
hiszen
igen.
Úgy tűnt
köszönöm,
már,
hogy ezt a bőlére eresztett felvezetőt, ezt itt sikerült egyetlen mondatra leredukálnod.
Mert hogy látványos közeledés nem történt. Mindenki elmondta, amit a saját közvéleményén hallani szeretett volna róla. Oroszországgal szemben újra hallhattuk azokat a már-már klisészerűen ismétlődő megállapításokat, fogalmazunk ilyen
diplomatikusan. Biden kemény volt egyébként.
Igen, hát mondjuk diktátornak talán nem nevezte Putyin, de a körülírás az megvolt.
Igen,
az emberi jogok területén Oroszországban, tehát az örökös amerikai kifogások, ezek újra is erről.
Igen, hát ilyen volt, hogy súlyos, vagy végzetes, bocsánat, ezt a szót használta, fordítjuk szó szerint, végzetes következménye lesznek annak, ha Navalnyi itt baleset éri, vagy meghal a börtönben, és ilyesmi kijelentések voltak.
Volt egy korábbi kijelentése Putyinnak, hogy nem tudja garantálni azt, hogy Navalnyi az orosz börtönökben.
Most is beszélt egyébként Putyin Navalnyiról, ami olyasmit mondott, hogy ő maga akarta, hogy letartóztassák.
Igen, Putyin részéről pedig azt hallottuk, hogy az orosz közvéleménynek a patrióta politikai üzeneteket fogalmazza.
Igen, de meglepően defenzív volt, nem gondolod?
Ugyanis nincs kit támadnia, neki Bident nem kell támadnia. Putyinnak az egyébként én ezt berem vállalni ezt a kijelentésemet, hogy ennek a találkozónak a győztese így is Putyin.
Trump is gondolom, ezt mondta egyébként.
Azt gondolom, hogy hát persze Trumpnak érdeke ezt mondani, mi meg talán kicsit függetlenebből mondhatjuk. Ugyanis a két ember közül a másik partnerségére az Putyin szorul rá jobban. Oroszország érezheti magát a világpolitika olyan szereplőjének, amelynek azért meg kell küzdenie, hogy nagy politikai játékosnak tűnjön. És Putyin számos diplomáciai gesztust tett abba az irányba, hogy Bidennel végre találkozhassanak. Ugye itt az Ukrajna körül kiéleződött konfliktus. Emlékezhetünk az a mobilizáció, amit talán már sokan elfeledkeztek róla, de néhány hete izgalomba tartott
a világot. Arról beszéltünk, hogy háború küszöbén állunk.
Igen, ehhez képest
most
hát
a
ehhez
hírek
képest
alapján
azt történt, hogy a mobilizációval Putyin elérte, hogy bejelentsék ezt a genfi találkozót, ha emlékszel, akkor azt mondtuk, hogy Putyin már elérte a célját, és onnantól kezdve visszavonulott fújunk. Ez a találkozó megtörtént. A baj igazából ezzel az, hogy ez nagyon emlékeztet a hidegháború korszakának a tárgyalásaira, amikor pontosan az volt a hír, és elnézést ezért a leegyszerűsítésért, hogy találkoztak önmagában, hogy ez a két fél már képes leülni a tárgyalóasztal mellé, ez már hírértékű. Ugyanis sokak szerint én azért ennek az új hidegháborúnak a körvonalait nem látom ennyire egyértelműnek, ugyanis Oroszország nincs ugyanabban a helyzetben, mint a Szovjetunió volt a 80-as években, de sokak szerint egy új hidegháború van a szemünk.
Igen, csak hát van egy harmadik játékos, még az eredeti hidegháborúban volt egy szovjet birodalom, meg egy amerikai, most itt egy harmadik játékos, aki hát teret követel a sorstól és a világtól, Kína, ugye?
Igen,
de bocsánat, kitérünk erre még mindenképp a végén, mert ez nagyon érdekes szerintem, de ha már az eredményéről beszéltünk a találkozónak, abban valóban igazad van, hogy különösebben nagy vagy gesztusértékű eredmény ugyan született, de különösebben nagy gyakorlati jelentőséggel bíró nem. Hát talán az egyetlen, amit ki lehetne emelni, hogy a diplomaták visszatérhetnek állomás helyeikre, és a washingtoni
magyarán rendszer
orosz nagykövet
szinten
is visszatér.
Tovább a diplomáciai így, kapcsolat, hogy minden diplomata visszatér, ezt talán most még ne jelentsük ki, hiszen ennek azért van egy
akkor akik valóban diplomaták, és nem egyéb feladatokat
ennek van egy átfutása. Igen, ezt láthattuk a 80-as években is, amikor hasonló diplomáciai megállapodások voltak. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy a két ország valamilyen módon a diplomáciai kapcsolatát normalizálja, de hát a konfliktusok azok változatlanul adottak. Igen. a nagy törésvonalakban nincs megállapodás. Nem látjuk a megállapodást Ukrajna kérdésében, nem látjuk a megállapodást, hogy hogyan lehet Oroszországgal szemben feloldani a szankciókat, és leginkább annak nem látjuk a megoldását, hogy hogyan fogja tudni a nyugati világ elfogadni az oroszországi hibrid rendszert. Azt a rendszert, amely látszatra polgári demokrácia, valójában azért egy irányított demokráciáról van szó. És a kérdés inkább az, hogy vajon ez foglalkoztatja-e igazán a nyugati közvéleményt. Putyinnak az a meggyőződése, hogy a nyugatnak igazából nem Oroszország belső viszonyainak a megváltoztatása az érdeke, hanem egy olyan helyzetbe hozni Oroszországot, mint a jelcini éra alatt, amikor Oroszország gyenge és kiszámítható politikát folytat. Putyin esetében a nyugat szemüvegén keresztül a leginkább veszélyes az, hogy kiszámíthatatlan lépésekre is hajlamos. Az egy másik kérdés, hogy Oroszország erejét behatárolja egyrészt a gazdasági súlya, amely nem vedhető össze a Szovjetunió szuperhatalmi súlyával, illetőleg Oroszország erejét viszont máig biztosítja az a nukleáris arzenál, ami fölött rendelkezik, és az a katonai innovációs készség, amelyben Oroszország talán meg is előzi sokszor a világot. Tehát Putyin egyszerre vezet egy innovatív nagyhatalmat és egy papírtigrist. Miközben annyira nyilvánvaló a világpolitika szemüvegén keresztül, hogy ha Putyinnal történik valami, és fizikailag alkalmatlanná válik az ország irányítására, akkor Oroszországnak azzal a kérdésekkel szembe találnia magát, hogy hogyan lehet megőrizni a nagyhatalmiság látszatát. Ugyanis az elmúlt 20 évben, 21 évben, mióta Putyin elnök, vagy miniszterelnök, tehát vezeti az orosz politikát, Putyinnak sikerült az orosz papírtigrisből föntartani, vagy megerősíteni, újra megerősíteni azt, hogy Oroszország egy nagy hatalom. Ez a kérdés, azért azt gondolom, hogy ott lesz majd. A kérdés inkább az lesz, hogy vajon a Kína beleharap-e Oroszországba, hogy Putyin is utalt rá, hogy annak majd oda csapunk, csak ki lesz, aki oda csap?
Így van.
Putyin és után.
Talán ezek a gesztusok, akár mondjuk Biden részre, vagy a találkozó létrejötte maga is, arra utalhat, hogy azért Washington pontosan látja, hogy nem kéne Oroszországot Kína mellé sodorni,
hiszen... Mert hogy voltak előjelek.
Abszolút, és azért az már egy olyan szövetség lenne talán, amivel az Egyesült Államoknak valójában is reálisan is megjelhetne
a baja. Csak hogy Oroszországnak ez nem érdeke, tehát hogyha az orosz politikát hosszabb távon szemléljük, akkor nekik a közelkülföldet, a Szovjetunió ex-tagállamait, ahogy az orosz nyelven hívják, kell megerősíteni a kapcsolatokat, ugyanis Ukrajna, Bielorusszia nélkül Oroszország tényleg nem számíthat nagy hatalomnak. Mindaddig, amíg Európa megegyezésével és akár Amerika beleegyezésével nem sikerül egy modus vivendit kialakítani Ukrajnával, addig Oroszországnak az energiáit a nyugati irányú tájékozódás köti le, holott a kihívások egyre inkább keletről érik. Lehet időlegesen partnerséget építeni Kínával, de Kínának Oroszország gyengítése az érdeke hosszú távon. Ilyen módon vélhetően Washington és Moszkva viszonya következő időkben arra van hivatva, hogy közeledjen a két állam. Más kérdés, hogy ez nem egy egyenrangú kapcsolat lesz. Moszkva részéről arra kell törekedni, hogy tehát kevésbé legyen alárendelt Washingtonnak, ugyanis a pekingi fenyegetés Moszkvát mindenképpen Washington ölelő karjába fogja taszítani néhány éven belül.
Zsolt, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, a jövő héten folytatjuk. Kérjük Önöket, tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra!